Reisz Pál, vagyis Pál atya, Ferences szerzetes, 1942-ben született. A keresztségben a Péter nevet kapta, szerzetesként lett Pál. A naptárban is jól megférnek egymás mellett, mondja. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sáj András vagyok. Történelmi időket élt át, bár lehet, hogy minden idő történelmi. Iskolaigazgató édesapjából segédmunkást faragott a kommunista diktatúra. Ennek is köszönhető, hogy a Ferenceseknél járt gimnáziumba, máshova nem is vették fel. Focizni szeretett gyerekkorában, és fiatal papként sokszor pingpongozott a minisztránsokkal. A beszélgetésben tegeződünk, régi ismerettség a miénk. A katerka mai vendége Pál atya, Reisz Pál, Ferences szerzetes.
Született Reisz Péter, és én azon tűnődtem, hogy miért nem maradt meg a Péter név a rendben is. Végül is Péter a kőszikla. Te olyan vagy, mint a kőszikla.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Reisz Péternek születtem, Pál rendi nevem. A Péter név is tetszett nekem. Általában azért legtöbbször, amikor rendbe lép valaki, más nevet kap, hogy új életet kezd a eddigiekhez képest, és azhoz illik egy új név is. Aztán a Péter és Pál a naptárban is megférnek. Úgy gondoltam, hogy én is megtalálom így a kettő között a kapcsolatot, Péter és Pál között, mind a kettő szenttel jóval leszek.
Amikor te gyerek voltál valahol Gyöngyösön, akkor az első minisztrálás után, vagy valamikor a minisztrálások után már úgy gondoltad, hogy te ferences szerzetes leszel? Gyöngyösen is ferencesek voltak.
Abban az időben még igen, tehát az körülbelül 48-49 lehetett, amikor én elkezdtem a templomban a sekrestye felé is irányulni. Akkor ferencesekkel találkoztam, akik a sekrestyébe tevékenykedtek. Persze ott volt egy egész teológiai tanárkar, de hát én nekem nem azokkal volt kapcsolatom, hanem a sekrestyéssel, aztán később a kertésszel, aki laikus testvér volt megint csak, és ő rajtuk keresztül ismertem meg elsősorban a ferenceseket. Aztán ez nem azt jelentette, hogy én eldöntöttem volna, hogy majd ferences leszek, de azért érdekes dolgok voltak. A minisztránsok azért sok mindenben benne vannak, amik nem az oltár körüli szolgálatot jelentik, tehát nem tudom én, télen a csúszdát, ilyen kisíkosítottuk azokat a helyeket, ahol jó lehetett az aszfalton nagyokat csúszni, forgalomot nem volt a templom előtti, de hát ez egy nagyon élvezetes dolog volt, hogy az ember élvezte, hogy kicsit, ahogy elkezdtük ottan a jeges havat csúszkálni, akkor egy hosszabbat lehetett, mert már sikos volt az a fél utca, tehát ilyen élmények voltak, mellék utcákban pedig ott nem tudom, és sok minden előkerült beszéd közben. Egy alkalomra nagyon jól emlékszem, hogy a nagyok között ez volt a szöveg, hogy most kinek a legjobb a világon. És akkor egyetértés mutatkozott a minisztrások között, hogy legjobb a ferenceseknek. Azoknak a legjobb. És akkor mindenki ferences akart lenni. Hát én persze még nem tudtam akkor beleszólni a nagyok dolgába, de azért magamban, na mondom, ezek biztos csak mondják, aztán majd én komolyan fogom venni, amit ők mondanak. Hát ezt ugyan feledésbe merült későbbiek során, mert aztán akartam minden lenni, ugye kocsistuk kezdve orvosig, mikor a bátyám beteg volt, akkor operálták, akkor volt ott egy magas orvos, akkor én plafonig érő doktor akartam lenni, tehát ilyen vágyaim voltak, de ez nem zavarták meg a későbbi életemet, így folyt a gyerekkorom. Hát ilyen találkozásaim voltak a ferencességgel.
Abban az időben, ez gondolom az 50-es évek eleje, amikor te iskolába jártál, gimnáziumba előtte, meg általános iskolába, milyen volt az? Abban az időben a ferencesekhez járni, minisztrálni nem volt az iskolában téma? És nem mondták neked, hogy már pedig ezt nem szabad?
Azt nem mondták. Az viszont tény volt, hogy a hittan oktatás az nagyon nehézkes volt, és 1950-től az iskolában már alig-alig akarták megengedni, és igyekeztek onnan leszorítani a létszámot. Tehát már nem volt ugye kötelező a hittan tanítás. Amikor én elkezdtem 1948-ban az elemit, akkor még az egész osztály hittanra járt, katolikus hittanra. Volt az osztályban egy valaki, aki nem volt katolikus, az megment a saját lelki pásztorához, és az ott tartották neki azt az órát, Ez egy természetes dolognak tűnt akkor, kicsit föltűnt, de mindenki hittanos volt. Aztán eltelt egy esztendő, amikor én még iskolába mentem, akkor édesapám volt az igazgató. Nem sokáig, mert már fél évkor már nem ő volt az igazgató, mert ez katolikus iskolának indult még akkor, de hát akkor már 48 nyarán katolikus iskolákat megszüntették, tehát az állam már a iskolákat kommunizálta, hogy finoman szóljak. És akkor édesapának is ott kellett hagynia. Akkor attól kezdve már kicsit más szelek fújtogáltak. Tény az, hogy eltelt egy esztendő, következő évet már nem ott töltöttem. Mert akkor kiraktak bennünket az iskolából, egy csomót, mint itt tanosult, illetve hát a minisztriális félék voltak, azokat áttettek egy másik iskolába, egy rossz hírű iskola, ami ott volt a közelünkben, már neve is ilyen, hogy Sóház, mert valaha az Sóház hivatal volt, Sóhivatal volt, még annak az időben, mikor a különleges intézmény volt a Sónak a előállítása és szétosztása, tehát ez a híres iskola volt, vagy hirtelett iskola volt, ahová én jártam azután. Többet már olyan előkelő iskolában, mint ahol eddig az édesapámiban már oda nem járhattam. Tehát az iskolából is kiraktak bennünket. Azt nem mondhatom, hogy tiltották, mert a tanárok az émaik, a tanítók azok ilyen szempontból még nem voltak megmérgezve. A beiratkozáskor mindig nagy cirkusz volt. Tehát már nem lehetett úgy beiratkozni most, hát, hanem csak különleges módon, mert a szülőnek ott kellett lennie, és külön be kellett iratkozni a hittanra, és akkor egy csapat pedagógus oda volt rendelve, és lebeszélni a szülőket arról, hogy beírassák, mert annak rettenetes következményei lesznek, hogy a gyereket soha nem, sehová nem fogják majd fölvenni a 8. után. És hát egyébként is ki tudja miért, de lényeg az, hogy így körbevették is csoportosan. Na hát, amikor édesanyámmal én mentem, akkor ilyesmi nem volt, mert tudták, hogy azért nem akárki az édesanyám, meg az édesapám. Úgyhogy ilyen kollégák, akik tulajdonképpen édesapámnak kollégái voltak, vagy kolléganői, azok nem beszéltek le pillanatokon belül a többiek csodálatára, megszabadultak ettől a tehertől, hogy lebeszéljenek bennünket a hittarról. De olyan természetesnek vette mindenki, hogy oda járunk.
Említetted édesapádat, meg édesanyádat is. Nagyon nagy váltás lehetett az, hogy egyszer csak az igazgatói székből elkerült, és hova került, hogyan értetek azután?
Hát akkor édesapám ilyen segédmunkás szintű dolgokkal foglalkozott. Emlékszem rá, hogy időnként elmentünk. Van egy különlegesség Gyöngyösen, a kisvasút, és akkor annak voltak ilyen nagyon aranyos kis gőzmozdonyai, amelyeket szénnel fűtöttek. És akkor ilyen ládák voltak azok, amiben tartották a szenet, és azt kellett fölrakni a mozdonyba. Édesapának az volt a dolga, hogy a szenet összetörjen, mert nagy darabokban voltak, és akkor volt neki egy kalapácsa, ahol szétverte a tömbben levő szenet, és akkor belelapátolt ebbe a ládába, és amikor jött a mozdony, és ugye föl kellett rakni ezeket, akkor föltette, ezt mi figyeltük, és akkor látta, édesapám akkor itt dolgozott. Később aztán emlékszem rá, éjjel-éjjel volt egy ilyen útépítésnél, és akkor kint a városon kívül volt ilyen rakodó részet, ahol letették a sóder, szurkot, meg ilyesmit, és útépítésnél azokat honnan használták. Édesapámnak az volt a dolga, hogy ezt őrizze.
És ti gyerekek, nem tudom hány testvéred volt, ezt hogyan fogadtátok? Egy kisvárosban, Gyöngyös egy kisváros volt abban az időben, egy iskolaigazgató, az valaki. És akkor egyszer csak segédmunkás lett. Ti meg az iskolaigazgató gyerekeiből a segédmunkás gyerekei lettetek.
Ezt nem éreztem. Hát én tudtam, hogy édesapám az kicsoda, és azok, akik kollégái voltak, azok az ismerősök, baráti kör, azért minden névnapra nálunk megjelentek. És akkor a szüleim pedig mentek ugyanúgy ismerősöknek a névnapjára, tehát a közösségbe való beidegződés azért megvolt, tehát az nem romlott el, csak hát az volt a helyzet, hogy édesapámnak tisztességes állása, ahol szellemi munkát kellett, mert ugye elég ügyetlen volt a fizikai dolgokhoz, meg kell mondani, föllépni egy sámlila, ő nem tudott, hogy bevágjen egy szöget, az neki nagyon nagy mesterség volt, ilyeneket nem tudott, és mindig volt a nagyapám, aki ezeket elintézte házi körökbe, és akkor pedig ilyenekre volt kényszerítve, hogy fizikai munkát végezzen. Aztán utána volt egy ilyen ravasz társaság, azok általában ilyen bolsevista nagy emberek voltak, de szükségük volt édesapámra, mert édesapámnak az anyanyelve a német volt. És akkor tolmácsra volt szükségük, és akkor ezt úgy oldották meg, hogy beosztották egy ilyen fizikai munkára, névlegesen, de gyakorlatilag tolmács volt, és irodai munkát végzett. De mondták neki, hogy azt úgy is majd megcsinálja az, aki ért hozzá azt a fizikai munkát, ő pedig csak csinálja azt, ami neki kellett. És édesapám ezekkel az emberekkel viszonylag jó volt, hiszen azok is rászorultak, hát édesapámnak is jó lett ez a megoldás. Így aztán, akik gondoskodtak arról, hogy édesapám nehogy valami rendes álláshoz jusson, így meg volt védve.
Az iskola, a középiskola is Gyöngyös volt? És egyáltalán utána, hogy fölvettek egyetemre ilyen előzmények után?
A középiskola, hát a nővérem az zseniális matematikus lett volna, de már 8. után nem tudott tovább tanulni. Ennek az volt az oka, hogy jelentkezett egy egyház iskolába is Budapesten volt, Apácánknál, és hát ott nem sokára, amikor megvolt a beiratkozás, akkor megszűnt. Megszűnt ez a iskola. Aztán a másik, a kisebbik bátyám, az kis szeminarista volt Egerbe, azt is megszüntették menet közben. Akkor volt egy idősebb bátyám, hatan vagyunk összesen testvérek, és akkor ezek sorban jelentkeztek a gyöngyösi gimnáziumba, de nem vették fel egyiket se. Tehát senki nem tudott tűnünk, hát már akkor így mondták ezek X-esek, tudod, akiknél nem volt beírva, hogy munkás, paraszt, hanem az X-esek, akik hát ilyen gyanús származásúak vagy múltan rendelkeznek, úgyhogy már nem tudták megcsinálni a kollégák sem, mert nem tudom honnan jött, ugye, általában akkor, mikor ilyen változás volt, akkor máshonnan hoztak igazgatókat. Azért, hogy a helybeli kapcsolatok ne tudjanak érvényesülni, és akkor általában ezek ilyen kommunista káderek voltak. És így aztán nem vették föl egyiküket se. Én pedig, mikor már odaértem, 1956-ba kezdtem volna az elsőt, akkor én már nem is jelentkeztem. Hanem akkor már egyenesen mentem Esztergomba Ferences gimnáziumba, ahol már két bátyám fölvételt nyert, és ott járták, ott végezték el a középiskolát. Én pedig 56-ban megkezdtem, és 1960-ban ott érettségiztem Ferences gimnáziumba Esztergomba, ami Temesvári Perbár Ferences gimnázium néven futott. Ennek érdekes a névadása is, mert amikor 1950-ben az állam és az egyház között egy megegyezés született, akkor összesen 8 katolikus gimnázium volt, ezek közül 2 a Ferences volt, az egyik a Szentendrei, a másik az Esztergomi. És akkor kitkötötték, ilyen furcsa követelmény volt a minisztérium oldaláról, hogy minden iskolának idegen, személyekről elnevezett iskolákat át kell nevezni, olyan névvel kell ellátni, amelyek magyar. Ez úgy látszik csak a katolikusokra vonatkozott, meg aztán az egyháziakra, mert akkor a Szent Antal gimnázium és kollégiumot, ami ez volt az eredeti neve az esztergominak, azt le kellett adni, és akkor helyette magyar nevet lehetett választani. Azt hiszem 3 nevet jelöltek meg, és a minisztérium választotta ki, hogy melyik lesz a névadó. Így került Temesvári Perbárt Ferences gimnázium. Így keletkezett az elnevezés. No, én ebbe érettségiztem.
És akkor innen egyenesen vezetett az út a papi élet felé? Egy fiatalember, mint laikus gondolkozom, egy fiatalember, 16-18 éves, érdeklődik a világ dolgai iránt, nyilván arra is gondol, hogy családot alapít, és így tovább. Nyíl egyenes volt az út?
Nem emlékszem, hogy kitérő lett volna nagyon. Azt nem kellett nekem eldöntenem, hogy merre tovább, és nem is döntöttem el egészen addig, amíg sorra nem került, az, hogy most valamilyen döntést kell, és a 4. gimnáziumra meg is érett ez a részemről, de hát ez azt kell tudni, hogy én szentek között voltam. Hát ott a gimnáziumban, ahol én voltam, ott egy csomó ferences lakott. Ezek közül egy párat már Gyöngyösről ismertem. És ugye 1950-ben megszüntették a Gyöngyösi rendházat, ott világi lelki pásztorok kerültek oda. Eleinte még a ferencesek megkapták azt a lehetőséget, akik ott voltak plébánosok, az ott maradhatott, vagy ott volt káplán, ott maradhatott, ezeket mind kiűzték onnan. Tehát nem tudom én, az Zsigmond atya egy nagy hírű teológiai tanár volt, a teológiának az igazgatója, amellett plébános és házfőnök, akkor az Zsigmond atya az Egri Egyház megyének a legutolsó sarkába került káplani minőségbe. Hát el lehet képzelni, milyen változás volt az ő életében. Mi ezeket ugye nem nagyon tudtuk igazából gyerekként, még gyerekminisztránsként fölfogni, de hát így volt, aztán a káplánokat is leborzsolták, onnan eltávolították, és akkor világi papok vezették. De én ezeket a ferenceseket, a Lambert testét, aki kertész és szakács volt, aztán ott volt a Szalész testvér, Simon testvér, ezeket Esztergomban megtaláltam. Ők ugye az esztergomi gimnázium és kollégiumhoz oda szerveződtek át, legalábbis amikor volt rájuk lehetőség, hogy ott őket bevegyék. A laikus testvérek nem lehettek rendtagoknak, nem számíthattak, de mégis ők dolgoztak ott nálunk, és a rendházban laktak. Ezeket így gyerekkoromban megismertem, még Gyöngyösről legtöbbet, és akkor ott találkoztam velük. Aztán ott voltak a többi tanáraim, hát emlékszem rá, hogy volt olyan időszak, amikor összeszámoltuk, hogy hány börtön viselt ferences volt. Hát a 10-en felül voltak a börtön viseltek. Ugye a 60-iakat, akiket összevertek annak idején, azok hogy 1956 nyarán amnestiával szabadultak, mert azok olyan 12-15 évet börtönnel vették elítélve. Egyébként teljesen alaptalanul, meg semmiféle bűntényt nem követtek el, de ezeket berakták a börtönbe. Ilyenekkel volt nekem találkozásom, és ezek között mondhatom, hogy amikor közelről megismertem az életüket, akkor én nem csalódtam. Tehát azok, hogy megismertem is, és nagyon imponált az ő ferencességük, vonzó volt, amit képviseltek, az ott inkább, még inkább elmélyült. Tehát ottan olyan emberekkel találkoztam, és nem azt mondhatom, hogy én most tudományosan megismertem Szent Ferenc lelkületét, de láttam az embereket, akik odavalósiak, és az nagyon szimpatikussá tették, és a Szent Ferencnek a légköre, a Szent Ferencnek a szellemisége az átragadt ezekre a rendtagokra, és az nagyon-nagyon fölkeltette a figyelmemet, és hát én azt közéjük akartam tartozni, így kerültem be.
És akkor innen az egyetem, a matematika-fizika szak, ugye jól mondom, matematika-fizika, miért pont matematika-fizika? Már említetted a nővéredet. A édesapád is matematika szakos volt?
Nem, édesapám ugye németet tanított egyrészt, a szakjai úgy emlékszem, hogy történelem meg földrajz volt egyébként, és kezdte a bajai magyar tanítóképezdébe, először ezt végezte, és később lett belőle polgáriskolai tanár. De ő magyarul ott tanult meg tulajdonképpen irodalmi nyelvet a bajai tanítóképezdébe. Akkor még úgy volt, hogy az általános iskolának megfelelő végzettség után, akkor közvetlenül az nem számított főiskolának a tanítóképezdébe, hanem párhuzamosan, mint a gimnáziumi képzése. Ez egészen a 60-as évek elejéig így volt. Még osztálytársaim közül voltak, akik 8. után mentek tanítóképzésbe.
És akkor a matematika-fizika szak az honnan jött? Érdekelt a matematika?
Hát, amennyire középiskolába.
Bocsánat, nem volt nagyon meggyőző, hogy ingottad a fejedet, hogy igen, igen, de azért...
Én inkább a futballal foglalkoztam. Abban az időben nagyon érdekelt, és aztán szerettem focizni, amint a őrültek újra hangáztunk ki akkor a pályára, nem tudom, hogy milyen messze, nagyon messze volt a pálya. 20 percig tudtuk focizni, mert utána visszakerültünk, vissza kellett jutni az iskolába, a stúdiumra, úgyhogy ez nem nagyon sikerült általában ez a visszajutás. Mindig valami késés volt, azt ott álltunk kint a katedra mellett, és hallgattuk a szemrehányást, de inkább a foci érdekelt, hogyha te nem voltam ilyen elkötelezett ilyen tudományok irányában, de azért, amit muszáj volt, az természetesen igyekeztem megtanulni, és aztán hát mondhatom, hogy a matematikát, ha nem is voltam egy óriás ebben, de azért megtanultam. A furcsa nem ez volt, hanem mikor én teológus lettem, akkor nem foglalkoztam matematikával, meg ilyen szaktárgyakkal, amik profán területről vonatkoznak. És ezt már is felejtettem. És amikor újból el kellett dönteni, hogy teológiát elvégeztem, akkor engem felszentettek papnak. Tehát papként, hogy most akkor, mert csak pap tanárként maradhatnam meg a rendben, ez magától értetődő volt, és akkor valamilyen módon, hát akkor az utolsó időben kezdtem kapkodni, hát így fölvételit is kell tenni. De az olyan messze volt tőlem, hogy már a fogalmam, hogy ezt hallottam volna valamikor, mondjuk logaritmus, mi is volt ez a logaritmus? Akkor még számítógép, meg ilyen, még nem voltak, inkább hagyományos matematikai oktatás volt a középiskolában, és hát bizony újból kellett kezdeni. És akkor a szentélés után, akkor már azt mondták, hogy most van egy 2-3 hónapon, kb. 3 hónapon volt a szentélés után, hogy készüljek fel a matematikai, meg a fizika fölvételére. Hát bizony az elég gyarló sikerült, hogy így mondjam, de olyan szerencsém volt, hogy aki ott volt és fölvételiztetett, nem egy elvadult ember volt, külön történet, hogy neve ismerés volt. A testvére az egy híres sakkozó volt, a nevet ismertem annak a tanárnak, és amikor megvolt a matematika-fizika fölvételi szóbeli, az írásbelit megírtam, azt nem tudom, hogy sikerült, nem emlékszem már rá, de hát a szóbelivel kiegészítve elfogadható pontszámot kaptam. De hogy mire, azt úgy szégyellem visszamenőleg, mert olyan hibákat követtem el, mint amiket az első gimnáziumban elkövetnek, akkor azoknak a körmét el kellett verni, vagy valamihez hasonló atrocitás kellett, hogy ilyen hibákat nem lehet elkövetni. Meg a fölvételi írásban én mindezt elkövettem, úgy emlékszem vissza, hogy milyen feladatot adtak nekem. Fogalmam se volt a dolgokra, bevallom, azban nem voltam benne egyáltalán. De aztán csodája, megkaptam a fölvételi. De amikor kimentem szóbeli után, akkor odajött az egyik fölvételisztető talán, és megkérdezte, hogy a Béda atya hogy van. Hát honnan ismeri a Béda atyát? Hát az volt az osztályfőnök, Esztergomba. Tehát oda járt valamikor Esztergomba, és akkor persze, hogy elintézte, úgy látszik, teljesen ismeretlen volt számomra, elintézte, hogy nekem meglegyen a kellő pontszámom. Hát aztán első vizsgám is őnála volt, pontosan őnála vizsgáztam. Emlékszem, hogy egy nagyon kemény, szigorú vizsgáztató volt, és akkor egymás után már 7 embert finoman szólva kirúgott. Reggeltük kezdett, aztán a 8-én voltam, és akkor nagyon hümmögött, és azt mondta, ez kevés lesz, több kell, és akkor azért átengedett. Így vitézkedtem én kezdetben az egyetemen is. Hát viszont döszökő volt számomra emiatt. Az volt az érzésem, hogy én a matematikát jobban tudtam középiskolában, mint az egyetemen.
A Katerka mai vendége Pál atya, Reisz Pál, ferences szerzetes.
Na de, ha ilyen finoman szólva nehezen ment a matematika, akkor az iskolában, amikor föl kellett állni a katedrára és tanítani a matematikát, akkor az milyen volt?
Kérdezted az előbb, hogy miért mentem. Hát arra volt szükség. Én inkább a humán irányba érdeklődtem, és különösen édesapámra való tekintettel is, aki történelemben igencsak járatos volt, az érdekelt volna. Csak azért most így zárójelben jegyzem meg, hogy később, amikor alkalmam volt, leveleződ, elvégeztem a történelem szakot is. Soha nem tanítottam történelmet, de meg volt a végzettségem egyetemre. Na, visszatérve, tehát, hogy bizony nekem voltak nehézségeim, de hát a minimális dolgokat gondolom azért át tudtam adni meg kellőképpen. És a gyerekeknél talán nem is annyira a nagyon magas matematikát kellett tudni a középiskolához, meg az érettségéhez. Akkori eszemmel körülbelül a másodikos anyagot, ha valaki rendesen megtanulta, tehát az első-második gimnáziumban, akkor a feladatoknak a nagy részét, vagy jelentős részét, amely egy hármashoz elegendő, meg tudták írni érettségénél. Tehát aki annyit tudott, aki eddig tudta követni, vagy hát aztán amennyire lehetett a magam részéről, igyekeztem következetesen lenni a gyerekekkel, meg magam munkámmal is. Azt rájöttem hamar, hogy nekem körülbelül annyit kell dolgozni, mint az egész osztálynak együttvéve, ha azt akarom, hogy tanuljanak. Úgyhogy aztán ez megmutatkozott abban, hogy minden órán valamilyen formájú írásbeli számon kérés legyen, tehát, hogy valakik a házi feladatokból ugyanazokat a feladatokat más számokkal oldják meg. Ez volt az egyik, a másik pedig, hogy voltak ilyen időszakos anyagrészt lezáró dolgozatok, amelyeket, hogyha valaki teljesített, akkor kapott. De ha valamelyiket az évközben nem tudta teljesíteni, akkor az elégtelen volt. Több lehetőség volt a javításra, de hát az egy elég kemény követelmény volt, hogy ha 5 dolgozat volt, ilyen záró dolgozat, akkor 5-ből kellett legalább elfogadható jegyet, olyan jegyet, amelyen neki fontos volt. Ha valaki 5-ösre akart, akkor mindegyiknek 5-ös kellett lenni. Ha 4-es akart, vagy 4-es megelégedett, akkor 4-es.
Ez csak azért érdekes, illetve többek között azért érdekes, mert a ferences gimnáziumokból humán egyetemre menni, vagy humán szakra menni nagyon nehéz volt. Általában reál szakra vették fel onnan az embereket. Tehát a matematikát meg a fizikát kellett jól tudniuk, vagyis azt kellett jól megtanítani, és akkor itt van a tanár felelőssége, hogy az a gyerek az valószínűleg nem mehet irodalom vagy történelem szakra, hanem matematikára fog menni, vagy fizikára, de mondjuk a kémiához is kell a matematika. Tehát nem érezted azt, hogy hú, ez azért kemény dolog?
Hát ez egy rendkívüli megkötés volt, és még ezt is egy idő után szigorították, mert nagyon előre törtek a egyháziskolások a műszaki egyetemen, és akkor zárolták. Egész biztosan tudom, mert az egyik gyereknek, aki tanítványom volt, és elsőként érettségiztettem, a nagybátyja fölvételi bizottságban volt benne a műszaki egyetemen. És akkor már követelmény volt, hogy a utolsó 5 év átlagánál több fölvételiztető nincs. Tehát kiszámolták, hogy átlagosan hány gyereket vettek föl, és akkor annál több nem jöhetett. 3 helyet adtak egy bizonyos fölvételi szakra, tehát ha valaki, nem tudom, gépészmérnök akart lenni, akkor 3-at lehetett fölvenni az összes egyháziskolába. És az a gyerek éppen olyan volt, hogy első 2 az, nem tudom, pialistáktól vagy a bencisektől volt, ő a 3. helyen volt, másodmagával. Ugyanilyen pontszámmal. De hát ugye ő nagybátyja volt ott, őt vették föl. A másik, az már nem jutott be az egyetemre. Tehát ilyen szigorú kikötések voltak. Volt egy mellékszál, az pedig egy különlegesség volt, és én ezt kihasználtam. A gyerekek oktattak ki az élá, hogy lehet ezt. Lehetett jelentkezni 1/2 évkor külföldi egyetemre. Bulgáriába, akkor Szovjetunióba, akkor
NDK-ba,
ilyen helyekre. Hát tudták, hogy oda nem vesznek föl, meg hogyha föl is vennének, akkor nem mennének, mert hát nem biztos, hogy oda akarnának menni. Akkor ezek jelentkeztek, és ekkor nem volt ilyen felügyelet, egy ilyen zárolás. Erre nem voltak fölkészülve, úgy látszik, azok, akik előgondoskodtak, hogy az egyháziskolára is jussanak be, és akkor így elég szép pontszámokat lehetett összeszedni. Emlékszem rá, az egyik osztályból, vagy egy folyamon, amikor elkezdtem tanítani, 18 mérnököt vettek föl. 18-at. Hát azért az egy kicsit sok is volt. Ennek azért volt egy ilyen hátulütője, hogy megmondtuk a gyerekeknek, hogy te hiába vagy okos gyerek, hiába tudsz verseket, még akár nem csak elemezni, hanem még írni is, meg van a stílus, és tényleg ragyogó képességű gyerekekkel volt módom. Tehát nem lesz belőle se tanár, egyetemi felvételtől felejts el, humán vonalra, nem lehet jogász, de ezek ki vannak zárva. Éppen ezért olyan gyerekeket nyomtunk be az egyetemre, akik a műszaki egyetemre, vagy segítettünk, akik odavalók voltak.
Milyen volt a gyerekekkel a kapcsolat? A tanítás egy nehéz dolog. Egyfelől én úgy képzelem, hogy ott van egy ferences barát, te, és persze vannak rendtársak, de család nincs. Az iskola, a munka, a gyerekekkel való kapcsolat az lehet, hogy még inkább felértékelődik ilyenkor?
Hát az, ahol én iskolába jártam, és ahol tanítottam is, ez a ferences gimnázium, Esztergom, én máshol nem tanítottam, csak ott. Ennek a növendékei, ezek majdnem mind kollégisták voltak. Tehát ott egy olyan közösség alakult ki a gyerekek között, ami egy olyan más iskolában ilyen nem volt. Tehát annyira egymásra utaltak voltak a gyerekek, a tanárok meg a diákok egyaránt, hogy egészen különleges kapcsolat alakult ki. Tehát egy baráti kapcsolat a gyerekek között, ami egész életre szóló volt, és ebben ugye a tanárnak azért nem voltunk mi gyerekek, abba a hibába nem kerültünk bele, hogy most mi gyerekek kell egy szinten legyünk, hanem azért meg kellett, hogy a tanárra mégiscsak más műfaj, és bizonyos feszesség megmaradt a viszonyok között, meg aztán hát aki matematikát tanít, ugye, az nem biztos, hogy olyan nagyszerűen tudja az egyházi, vagy a vallásos igazságokat ugye a gyerekek számára megfelelően és szimpatikusan képviselni, különösen a szaktantárgyamat illetően. Mindig matematikát tanítottam, de volt egy nagy lehetőségem, hogy amellett hittant is tanítottam. Az a kettő nagyon jó párosítás volt, különösen amikor negyedikeseket tanítottam. Még akkor is, hogyha én nem tanítottam nekünk matematikát, akkor is tanítottam náluk a negyedikes hittant, mert azok már olyan földhölgyek, azokkal már lehetett nagyon komolyan beszélgetni.
Hogyan kerültél Pasarétre? Mert én veled Pasaréten találkoztam egy ilyen hittanóra alkalmával.
1967-ben fölvettek az egyetemre, és akkor az egyetemisták a Pasaréti rendházba voltak hagyományosan, ott helyeztek el bennünket. És onnan jártunk be én az ELTE természettudományos karára. Hát ez egy ilyen természetes folytatása volt rendi vonalon. Aztán megvolt az a kedvezményünk, hogy testneveléssel nem kellett menni, vagy pedig ilyen ideológiai tantárgyakban nem kellett részt vennünk. Ilyen szempontból kellemesebb, meg jobb volt, mint az egyetemista társaknak. Megvolt az a lehetőség is, hogy a Pasaréti rendháznak a lelkipásztori tevékenységébe befolyhattunk. Vasárnapi mise, meg a hétköznapi misék is, de vasárnapi volt ugye inkább pontos, meg aztán hát a minisztránsok vezetése, vagy azok tanítása, vagy azoknak a hittan oktatása, vagy tehát bizonyára emlékszerre, ezek a mi kezünkben volt.
Tudom, voltak kirándulások, volt pingpong, kint ott a teraszon, nagyon jó pingpongoztál.
Hát azt már nem is emlékszem, hogy ilyen is volt ott. Ez egy nagyon vidám élet volt az ottan Pasaréten, azt mondtad.
Pasarét különleges hely bizonyos szempontból? Mert én úgy értelmeztem mindig, hogy Pasarét nem tudom miért, talán az elhelyezkedése miatt, hogy ott van kint, nem a város szélén, de mégis az emberek, akik ott voltak, én Konstantinra emlékszem, ő volt a plébános abban az időben, az ő neve az még megvan nekem.
Ő világi papként, tehát nem lehetett az, hogy ferences plébániát, inkább akkor templomigazgatóságnak számított, még később lett plébánia, annak a vezetője az világi pap volt, de mindig megengedték azt, hogy a világi feladatot, vagy világi pap keretei között ferences legyen ott. Így volt a Konstantin is, vezető, a templomigazgató abban az időben, de ő ugyanúgy velünk étkezett, ugyanott lakott a rendházban, stb.
Az igaz, hogy amikor Konstantin bement az ebédlőbe, akkor azt mondta, hogy ne is mondjatok előttem, most nem mondjatok előttem semmit. Mert az ő helyzete speciális volt.
Erről én így nem hallottam. Erről nem hallottam. Azért mindenki tudta, hogy neki nehéz helyzete van ilyen szempontból, mert bizonyos értelemben állami feladatoknak is eleget kellett tennie. Úgyhogy emlékszem rá, hogy az egyik minisztráns nagy botrány volt, nem tudom, emlékszel rá, a minisztráns szobában volt egy gomb, amit meg lehetett nyomni, és akkor megszólalt a sziréna.
Én nem emlékszem, de azért jól hangzik, igen.
Hát akkor ebből nagy botrány lett, gondolhatod, mikor az egyik minisztráns ezt Tomiknek hívták, az egy haszontalan gyerek volt ilyen szempontból, mindent kipróbált, amit nem szabad, úgyhogy ez is aztán elkövette ezt a hibát, és akkor a Konstantinnak rögtön kellett menni a rendőrségre, hogy szabadkozzon, hogy mi van, és akkor egy időre be is zárták azt a helyiséget, ahol a minisztrások összegyűjtött.
Milyen dolog? Egy laikus nehezen tudja elképzelni. Milyen az élet egy ilyen rendházban? Kik voltak azok az emlékezetes társak, akikkel együtt éltek? Sokat költöztél az idők során. Voltál Szombathelyen, voltál Sümegen, voltál Pasaréten, aztán itt a Ferenciek terén, volt még más is, és kikkel találkoztál?
Az volt egyébként a helyzet az egyetem után, hogy én csak Esztergomban voltam hosszú évedeig, 1997-ig, 67-ben, hogy egyetemista voltam. 4 évig voltam az egyetemen úgy, hogy Pasarétről jártam, de már az 5. évet gyakorlóként Esztergomban végeztem. És onnan jártam föl 1-2 órára, ami még hiányzott nekem, és az államvizsga előtt már be voltam osztatva a prefektus helyettesnek, vagy prefektusnak, meg aztán a prefektus a nevelőtanár volt nálunk, meg aztán osztályt is kapta. És hát tanítottam is 1-2 órában a szaktárgyamat, a matematikát, és hát ugye gyakorló órákat kellett tartanom mind a két tantárgyban, fizikából is, matematikából is. És akkor azután pedig ott voltam egy huzamba. Kezdtem ugye a nevelőtanárnál, utána a szaktanárként is, ugye, vagy osztályfőnökként is, akkor kollégiumnak is lettem a vezetője, utána igazgatóhelyett, és utána még igazgató lettem. Tehát ott 38 évet töltöttem így összesen Esztergomban.
Tehát ott voltál igazgató ezek szerint, az nehéz volt? Az már 90 után volt?
Nem, ez 83. Hát állami szempontból, 83-84-es év folyam volt. Állami szempontból ez első évek nagy megpróbáltatást jelentettek számomra, mert nagy bajba kerültünk, de ez egy külön fejezet, amikor úgy derült ki, hogy a állami hatóságok rászálltak az iskolára. Ez egy nagyon furcsa helyzet volt, de hát ezt is átvészeltük. De 97-től viszont kikerültem 2 évre Kárpátaljára, és ott egészen más feladatot kaptam. Engem Kárpátalja úgy érintett közelről, hogy 1989-től én minden húsvétot, karácsonyt, mert ugye akkor iskolai szünet van, kimentem a ottaniaknak a kisegítésére. Ez egy különlegesség volt, hogy megengedték, akkor még Szovjetunió volt, hogy Szovjetunióba papok kimehessenek, és Kárpátalján papként tevékenykedjenek. Ott nem működhetett az egyház, utánpótláshoz szó se lehetett, és az idős papság, amelyik ugye 1946 után ezeket folyton lemorzsolták, vagy nagyon meghurcolták őket általában, ez még legtöbb börtönviselt volt, és ezek kiidősödtek, és kezdtek kihalni már. És akkor változás volt a szovjet felfogásban, és akkor egy idő után a Paskai Bíboros is találkozott olyan szovjet vezetővel, aki azt mondta, hogy tessék jönni. Megengedték. Ez nagyon nagy szenzáció volt, és akkor ebben benne volt, amikor Paskai Bíboros fölkérte a rendtagokat, hogy ebbe kapcsolódjanak be. Ő is ferences volt. És akkor így én 97-ben, miután akkor leköszöntem az igazgatóságról, kikerültem, tehát kinti lelkipásztort is laktam, úgy kell venni.
Milyen volt Kárpátalja?
Hát az egy külön kaland. Hát az egy bizonyos szempontból egy lén történhet, neked különleges szépségei voltak.
Meleg víz volt, bocsánat a profán kérdésért?
Hát ez nem volt mindig. Villany se volt mindig. Víz se volt mindig. Szóval ilyen veszedelmek ott akkor nagyon is összeomlott gyakorlatilag minden, amikor a Szovjetunió is szétment, Ukrajna 91-től önálló lett, és Ukrajna legutolsó tartománya vagy része volt a Kárpátalja. Ő nekik a hátok közepébe se kellett Kárpátalja. Azóta legelhagyatottabb, leglepusztultabb része a Szovjetuniónak.
És milyenek voltak az emberek ott Kárpátalján?
Hát én nekik az egy nagyon a katolikusokra gondolok természetesen, nekem csak velük volt a dolgom természetes módon. Hát azok megváltóként fogadtak bennünket, hát egyáltalán papot láttak. Hát volt olyan pap, akinek nem tudom, 40 helyre kellett volna menni misézni a helybelieknek, és akkor azokból mi megkaptunk olyan 19. Ebben nagy városok is voltak, Nagy Szőlős, Visk, Sorba, ezek nem kis helyek voltak, ahová mi mentünk, és akkor ezeket a helyeket elláttuk. Nekem akkor 5 falom volt, ahol hát 6 volt, de inkább így mondom, 5 visézőhelyünk volt. ahová vasárnaponként végig kellett ezeket járni. A legközelebbi az mondjuk olyan 10-12 kilométerre volt, de az utolsó az meg 40 kilométerre, vagy 45-re. Úgyhogy ezt fél-nyolckor kezdtem, és akkor 2 óra, 3 óra felé érkeztem vissza, addig mindig 2 óránként volt egy-egy miséző hely, és akkor misét kellett mondanám.
És akkor hogy lehetett elviselni azt a mindennapi kellemetlenséget a hétköznapokban? A nincs meleg víz, meg nincs villany, meg egyáltalán mondjuk egy ferences barátnak tudom, hogy szegénynek kell lenni hivatalból is, meg tűrnie kell mindent hivatalból is, de hát azért mégiscsak emberek vagyunk.
Hát ez különösen az elején nagyon nehéz lehetett, akik oda mentek, mert én nem az elején voltam. Az elsők azok 89-ben oda mentek, és mire én oda mentem, már sok mindent úgy meg tudtak hordani, különösen Radics Dávid atya nagyon jó mesterkedett ebbe a tekintetbe, nagyon jó szervező volt, és elviselhetővé tett. Tehát az annyit jelentett, hogy mert nem, erre nagyon nehéz beszélni, hogy illemhely. Ez egy katasztrófa volt. Annak a megoldása, hát az elképzelhetetlen. És akkor már ez mától hidalva.
Hogyha Kárpátalja egy külön ügy, mondjuk összehasonlítva Kárpátalját az akkori Magyarországgal, már 90 után vagyunk. Önmagában az a körülmény, hogy 90 mit jelentett, amikor egyszer csak megváltozott a világ. Akkor minden megváltozott, a ferencesek úgy érezték, hogy most kitágult az élet lehetősége?
Igen, bizonyos szempontból igen. 89-ig még mindenféle előírás, amiről beszéltem a fölvételi szempontjából a gyerekeknél, az még akkor megvolt. Még akkor azt megtartották. De utána már ez megváltozott. Tehát akkor már lehetett a gyerekeket akárhova küldeni. És akkor egy bizonyos szempontból még akkor új egyháziskolák nem nagyon alakultak, és bizony akkor mi nem tudtuk kellőképpen, kellő számba fogadni a jelentkezőket, mert sokkal több jelentkezőnk volt, mint a hányat mi föl tudtunk venni. Ez egy igen keserves dolog volt. Volt olyan időszak, mikor azt se tudtál, még a papok se, hogy van egyháziskola, annyira el voltunk zárva mindentől, 1975-ig körülbelül. És akkor a beiskolázásunk akkor már egyszerűen nehézségekbe ütközött. De ebben az időben meg pont fordítva. Tehát amikor ott van, nem tudom én hány gyerek, akik ilyen sekrestye gyerekek, meg minisztránsok és így tovább, hát ezek a gyerekeket föl nem venni, hát ez egy nagyon nagy vétek volt. De egy csomót nem tudtunk fölvenni. Olyanokat, akiknek ott lett volna a helyük. Meg volt egy zárt létszám, fizikailag nem tudtuk elhelyezni a gyerekeket. Nem tudtuk.
A kérdés második része, hogy a kárpátaljai emberek, meg az itteniek ugyanolyanok voltak? Mi volt a különbség?
Nagyon jó lelkek voltak Kárpátalján is, azt meg kell mondanom. Tehát az alapdolgokat vallásosabb azért, mert különleges módon, de megkapták. Azt kell mondanom, hogy azok a lelkipásztorok, akik ott hősiesen helytálltak, akiknek előfordult, mondom, hogy 40 kilométert kellett megtenniük azért, hogy a nem tudom, hanyadik filiájukat megnézzék, vagy misét mondjanak, vagy pedig az, hogy ilyen súlyos helyzet, vagy temetés, hogy el legyen temetve a katolikus szertartás szerint valaki hősies munkát végeztek, és hát amennyire lehetett, átadták. És volt olyan hely, ahol a civilek, világiak hittanoktatást meg tudták oldani. Bámulatos leleményesség volt náluk. Pedig minisztránsok nem engedtek senkit. Tehát az, hogy valaki iskolába járjon és minisztráljon, olyan nem fordulhatott elő.
Egy pap életében, itt említetted a temetést, a pap életében különleges a temetés, az utolsó kenet, meg a gyóntatás. Ezeket hogyan lehet jól elviselni, amikor az ember egy ilyen tragédiával szembesül, mondjuk?
Ott ezeknek a temetésnek például különleges jelentősége volt, annál is inkább, mert ott nagyon sok görög-keleti szertartás szerinti ember volt, vagy keleti, pontosabban. Ezek nem biztos, hogy görög-keletiek voltak, csak Sztalin volt az, aki a keleti egyházba bekényszerített a római katolikus görögöket. Tehát nem görögkatolikusokat, tehát nem a szertartás szerint, ők a bizánci ritus szerint mentek, de hát azoknál ez nagyon nagy dolog, a temetésnek nagyon, nagyon nagy külsőségei vannak. Tehát ezeket elég sokat átvettek a rómaiak is igény szerint. Tehát ez fontos volt a temetés ilyen szempontból.
Na de bocsánat, a papnak, neked, amikor utolsó kenetet kell föladni, meg a haldoklóhoz menni, az nagy lelki megterhelés?
Hát az mindig megpróbáltatást jelent, de hát azért egy bizonyos rutin kell hozzá, hogy az ember nem azt mondja, hogy megszokja, mert vannak, amiket nem lehet megszokni, de hát, hogy elfogadja azt, hogy most nagyon kiszolgáltatott ember, aki esetleg már nem tud beszélni se, ugye, tehát majd feladni a betegek szentségét is, valamilyen módon bűnbánatra indítani, és hát ha lehet megáldoztatni, ha van olyan állapot, azért ennek ez eléggé el volt ott hanyagolva. Ebből a szempontból, tehát aki kórházba ment, az nem volt olyan könnyű utolérni.
Egy tanár az pontosan tudja, hogy a minta az egyik legfontosabb dolog az életben, és az emberek azt követik aztán, amit láttak otthon a szüleiktől, vagy valahonnan. Te milyen mintát követtél, vagy ki az, akire azt mondod, hogy igen, ő az ő példája az előtted állt?
Hát most a tanításban, ugye sok szempontból a saját tanáraim, ugye, az egy ilyen. Aztán, amit lehetett elsajátítani, vagy amit hallottam, hogy valaki jól csinált, azt igyekeztem elsajátítani. Tehát voltak ilyen rendtagok, módszereit át tudtam menni. Aztán lelkipásztori oldalon bizony nekem nagyon nagy hiányosságaim voltak, mert igaz, hogy a rácsonyi időben, tehát szünetekben lelkipásztori tevékenységet igyekeztem folytatni, mert az ilyen rend úgy gondolkodott, és ma is úgy gondolkodik, hogy lelkipásztori rend és a tanítás is a lelkipásztori tevékenységnek egy része. Tehát nem azt mondjuk, hogy ha diákok vannak, és ha tanítjuk őket, hogy akkor a lelki dolgokat el kellene ottan felejteni, hanem az is hozzátartozik. Ugye az esztergomi iskolában a kollégium, ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy a szentmisére való járás, aztán gyónási alkalomnak a biztosítása, lelki napok, meg évi lelki gyakorlat legyen, ez nagyon hozzátartozott, és akkor egymástól, hát mondjuk így a lelkipásztori szempontból rendkívüli leleményességgel és hát hihetetlen aktivitással dolgozott a Marci Balázs atya, mint gyerekeknek nagyon sokat adott. Az volt nagyon jó, mikor ő első osztályosokat tanított hittanra. Tehát megvoltak neki a szaktárgyai, ugye az az egyik, aztán a másik pedig, hogy hittan tanított a gyerekeknek, az egy maradandó élmény volt, mai napig is. Az indította őket el elsőbe, és akkor a Balázsja olyan szellemigényt támasztott, meg aztán olyan lelkesedéssel tanította őket, hogy az egész életre nyomot hagyott bennük. Na, őtőle sokat tanultam, meg nagyon sokat segített a közösségnek is, és olyan eredeti megoldásai voltak, amelyek maradandónak bizonyultak. Ez így. Na most ezeket, ha másomba kerül az ember lelkipásztori feladatra, mert ugye szóba került, hogy sok helyen voltam, az természetes volt, hogy azokat, amiket meg elsajátítottam, vagy amikhez, amit ő mintát szolgáltatott, azt átvettem ilyen szempontból. Nekem nagyon jó benyomásom voltak. A Kárpátalján is nagyon sok jó emberrel találkoztam. Ezt elmondhatnám Szombathely, ez egy csodálatos. Aztán voltam Simegyen, hát egy búcsúján lesz Szizanyának. Hát na, de én csak felső fogokban tudok ezekről a helyekről beszélni.
Hogyan tudtad megőrizni a derűt, ami én úgy gondolom, hogy úgy árad belőled?
Hát ezt talán én nem is veszem nagyon észre. Hát nem nagyon nagy elkeseredése nekem, nem volt sosem, akkor azt mondhatom.
Na de bocsánat, hát én mindig azt láttam, legutóbb Szombathelyen találkoztunk, de csak egy fél percre, mert éppen valamilyen találkozót szerveztél, és a buszról szálltak le, nem tudom, neked és folyamtársaid lehettek, vagy diákjaid, de nagyon korai időkből, és telve vitalitással magyaráztat, és tulajdonképpen én csak egy fél szót beszéltem veled, mert láttam, hogy el vagy foglalva.
Hát erre nem is emlékszem a jelenetre, de az, hogy nagyon jó emberekkel volt dolgom mindenütt, az biztos, nagyon jó emberekkel. És az nem is engedte, hogy én most itten lekonyuljak, vagy valami ilyesmi. Nagyon jó emberekkel, tényleg azt mondhatom. A Ferenciek terén is voltam 2 évet már korábban, hát az is egy ilyen, hát Budapestnek az első számú templomat, de szerintem egész Magyarországnak. Hát ugye ilyen hely, ahol vasárnap 10 mise van Magyarországon, ilyen templom nincs még egy. Úgyhogy itt akárki, bármikor belép a vasárnap a templomba, akkor nem tud úgy idejönni, hogy elkísér egy szentmisét, mert éppen kezdődik egy, vagy éppen a következő már itt van a léptennyom, már indul a következő szentmise. Tehát ilyen lelkipásztori feladat, amit itt el kell látni, ilyen nem is adódik máshoz. Nem beszélve a gyóntatásról. Állandóan legalább 2 gyóntató van, de hát amikor nagybőti időszaknak a vége felé, ugye amikor mindenki igyekszik pótolni azt, ami esetleg még hátra van a húsvéti szentgyónás, vagy húsvét táján levő szentgyónást, amik előírás, illetve szenttározást meg akarja ejteni, hát akkor idejön. Hát itt ilyeneket, hogy meglepetéseket tudok mondani, hogy hát nem árulok egy gyónási titkot, hogy Kassára jött gyóni, vagy Fölvidékre, vagy a délvid, egész az országnak a sarkából idejönnek gyóni. Nagyon sokszor előfordul.
Hogyha egy visszatekintesz az életedre, megint ferences lennél?
Hát én az is vagyok, meg persze, hogy az lennék, hát ez a legtermészetesebb. Nem ok nélkül jöttem ide. Úgy gondolom, hogy a üdvösségem is attól teljesül be, hogyha itt helyt állok, és igyekszem ezt az életvitelt, és ezt az életformát megvalósítani minél jobban. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Remélem, hogy azokat az élményeket, amelyek neki majd szépek voltak életem során, azok mások számára is eligazítók és tetszenek. Remélem, hogy a Szent Ferenc atyának a szellemiségéből valamit át tudok kölcsönözni. Szent Ferenc atyám miben jeleskedett? Jézus Krisztusnak a követését, Alter Krisztusnak mondták, hát ha nem is ő szintjén, de hát az ilyen gyalogró egyszerű emberként igyekeztem eddig is megvalósítani, hát továbbra is, és remélem, hogy a kedves hallgatóim is ebből valamit megéreztek, és sok kegyelmet kívánok mindenkinek a továbbiakban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az elmúlt órában Pál atyát, Reisz Pál ferences szerzetest hallották. Köszöni figyelmüket a szerkesztő, Sályi András.